Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk. Az Efezusiakhoz írott levélben a 3. fejezetben, a 14. verstől a 21-ig a következőképpen. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Vannak igék, melyek különösen szépek, fontosak számunkra. Egy ilyen kedves ige számomra ez a mostani. Újra és újra elém kerül ez az ige, hiszen az óegyházi atyák beletették a perikópa rendbe. De miért ennyire kedves nekem ez az ige? Mondhatom, talán így is nekünk. Az esküvői meghívónkra írtuk fel ezt az igét. Az elmúlt 24 évben sokszor megtapasztalhattuk ennek az igeversnek minden szavát. Urunk bőségesebben adta áldásait, mint ahogyan mi azt gondolni mertük. Amikor az ember ifjú, akkor szívesen ábrándozik, álmodozik. De nem csak ifjú szívek telítettek meg nagyreményű szép álmokkal, szoktuk mondani, hogy Isten is álmodik velünk, rólunk. Álmodja az Isten, hogy egyszer talán mégiscsak felfedezzük magunkban az Isten képűséget. És aszerint is élünk majd. Jó lehet életünk húsvér valósága az Isten számára csak lehellet, csak álom, de ha mi nem álmodjuk bele az életünkbe az Istent, akkor egész életünk csak hús és vér marad, azaz nem látunk túl a matérián. Soha nem érezzük meg az anyagvilágon túliakat. Pedig az életünk erről szól. Ennek a megtapasztalására hív minket a mi mennyei teremtő atyánk. Ő az, aki túláradó bőséggel erőt ad, hitet, kitartást, szeretetet. Ő őriz meg minket kísértések és próbatételek között. Különlegesebben, csodásabban, mint ahogyan mi azt gondoljuk. Hogyan? Mindenek előtt a bennünk munkálkodó Szentlélek érthetetlen, pillanatos, misztikába nyúló, mindennapos valósága által. Ez nem azért van, mert mi kiválóbbak lennénk a többieknél. Ez nem ennek a következménye, hanem annak az áldásnak a hozadéka, amely nemzedékeken ível át. Annak a sok-sok imádságnak, küzdésnek, őszinte gondolatnak az Isten áldotta eredménye, ami apáinkat, nagyanyáinkat, s dédszüleinket, s ki tudja hányad íziglen visszamenőleg őseinket mozgatta, éltette, motiválta. Kedves testvérek, az az igazság, hogy az ember keresi önmagát, próbálja elhelyezni magát ebben a világban, meghatározza önmagát sok-sok mondaton keresztül, de az igazság az, hogy egyedül nem vagyunk képesek kilépni önmagunk zárt világából. Távlatokat akkor tudunk felfedezni, ha Istennel együtt lépünk ki ebből a saját magunk alkotta világból. Ez az a tudás, ami a keresztényeknek a tudása. Őszintén beismerik, hogy egyedül nem megy. Kereshetjük az utat, de sose jutunk el a célba. Aztán ismerjük a mondást, ma különösképpen a céltalan ember írja fel zászlajára, hogy tulajdonképpen nem is a cél a fontos, hanem az, hogy úton vagyunk. És a cél maga az út. Régi taoista gondolat ez. Persze más szövegkörnyezetben áll. Annyi bizonyos, hogyha egyik nemzedék a másiknak csak azt tanítja meg, hogy hogyan egyen és igyon, hogyan birtokolja ezt a világot, akkor nem sokat tanít meg az előttünk járó nemzedék nekünk, vagy mi az utánunk jövő nemzedéknek. Ettől azért több kell, hogy legyen létünk oka, nem? Érdekes módon az Istentől kapott talentumok forgatása még senkinek nem vált a kárára. Ha valaki viszont elássa azokat a talentumokat, még ha csak egyet is kapott, de elássa, akkor bizony azon Isten haragja is megnyugszik majd. Mert hogy aki forgatja mindazt, amit onnan fölülről kapott, az úgy érzi, úgy éli meg az életét, hogy milyen csodálatos ebben a világban élni, milyen jó, hogy alkothatunk, milyen jó érzés felelősséget hordozni másokért, másoknak továbbadni azt, amit magunk is onnan felülről a világosság atyától kaptuk. Szeretetben megélni az alkotás szépségét, munkatársává válni a múlandó időben az örökkévalónak valami különleges kiváltságot jelent. Ez az evangélium nagy titka. Tulajdonképpen ez életünk ereje, hogy nem vagyunk egyedül, Isten velünk van. Jézus Krisztus a Szentlélek által életünk összefonódik Isten láthatatlan világával, és ez egy olyan szoros kötelék, ami lehetővé teszi azt is, hogy ami elhordozhatatlannak tűnik, végül azt is képesek legyünk elhordozni. Mert azt még a világ megérti, hogy valaki a jóért hálát ad. De amikor szenvedések keresztje alatt nyög a keresztény ember, és hálát ad azért, hogy tudja hordozni ezeket a kereszteket, na ezt a világ már nem érti. A világ úgy gondolkodik, ahogyan jobb felesége. Ha szenvedés van, akkor a szenvedést el kell lökni magunktól. Jobb felesége, feltételezem, hogy szerette azért Jobot, azt mondta neki, Jobb, átkozd meg az Istent, aztán hallj meg. Ez volt az ő megoldási képlete. Lassan 7, azaz 7 milliárd ember él a Földön. 7 milliárd legkülönfélébb ember, legkülönfélébb gondolatokkal, érzésekkel, és mindegyik egy kicsit másképp gondolkodik ugyanarról. Egy valamiben azonban mind a 7 milliárd ember közös. Keresik a közösséget. a biztonságot nyújtó nagyot, és a harmóniát teremtő legkisebbet is. Az ember ugyanis csak akkor boldog, ha közösségben élhet. Ha mind a 7 milliárd ember megfogná egymás kezét, valaki kiszámolta, akkor 260-szor körbeérnénk az egyenlítőn a Földet. Ez gyaníthatóan sosem fog megtörténni, hogy az emberiség ennyire egyet akarna. 260-szoros áldás lenne ez a Földnek. Az igazság az, hogy már az is nagy csoda, ha ebből a 7 milliárd emberből két ember megfogja egymás kezét. És nem engedik el sem a jó csábításában, sem a rossz elviselésében. Sőt, akkor sem engedik el egymás kezét, hogyha egymástól kapják a rosszat. Ha a legcsodálatosabb érzés, a szerelem megszűnne, akkor megszakadna a nemzedékek ki tudja hány ezer éves, vagy hány százezer éves láncolata. Bárki tudja. Lassan lehetségessé válik az ember legyártása biokémiai fazekakban is, de úgy vélem, hogy ebben a szerelemmentes művilágban sem lennének jobbak az emberek, mint ebben a mostani hagyományosban. Ugyanúgy önzőek lennének. Ennek az igének, ennek az ige szakasznak az igazságairól sok mindent el lehetne mondani, ami nagyon szép, ahogyan az apostol itt egymás után kerekíti a mondatokat és fűzi egymásba a szavakat, ilyeneket mond, hogy szélesség, hosszúság, magasság és mélység. Az Isten vezetéséről a hívő ember sokszor meggyőződhet. Sok alkalommal megbizonyosodhat. Megtapasztalhattuk, Isten mindent megtehet mindenkinél, de nem akar mindenkinél mindent megtenni. Ezért a kegyelmi ajándékok azok különbözőek. Ezt kapta az egyik, azt meg a másik. Azért kaptuk ezeket a különféle kegyelmi ajándékokat, hogy forgassuk, hogy a közösségekben mások hasznára forgassuk ezeket. Aki ezt nem teszi, az haszontalan. Az Isten számára is, meg a többiek számára is. Aki enged az Isten akaratának, az már itt a Földön megtapasztalja azonban a bőséget, a túlcsorduló isteni kegyelmet. A keresztény ember, amikor végzi a dolgát, és a feladatokat bevégzi úgy, ahogyan az Isten az neki adja, akkor jön az áldás. Az áldás az nem egyenlő a sikerrel. Az áldás az nem más, mint egy olyan eredmény, amit sikerként elkönyvelhet az ember. A ma embere a sikert csak egyféleképpen akarja értelmezni. Ha az elért eredményei által különb, mint a többi. Keresztény ember nem így gondolkodik. A világ embere álmait az anyagiak birtoklására korlátozza, pedig van ennél több is. A lélek valósága. Erre az állapotra mondja Jézus, Isten országa bennetek van, közöttetek van, bennetek, közöttetek történik. Nem majd valamikor, hanem itt és most. Amikor örülünk annak, amink van, örülünk azoknak a dolgoknak, amik történnek közöttünk, a számunkra kedves közösségeinkben, de mégis mindezeket távlatban látjuk, távlatban fogadjuk, akkor ebben benne van a múlandóságunk is. Azaz nagyon megbecsülünk mindenkit, nagyon megbecsülünk mindent, nagyon hálásak vagyunk Istennek, amit tőle kaptunk, de ezekhez nem ragaszkodunk mindenáron. Mert ha valaki valamihez mindenáron ragaszkodni akar, akkor az azt jelenti, hogy az fontosabb számára, mint az Isten. És akkor az lesz az Istene. A keresztény ember nem teszi Isten elé a dolgokat, még személyeket sem. Mert tudja, hogy Isten az, aki küld, és aki visszahív. Ő az, aki ad, és aki elvesz. Amióta ez a világ azóta, ez az isteni rend uralkodik benne. Ez az ige azonban tanít minket arra is, hogy Isten dicsősége csak az egyházban van jelen. Mi az egyház? Az egyház nem más, mint Jézus Krisztusban hívők közössége. Itt van dicsősége az Istennek. A világban is lehet, de elsősorban az egyházban van jelen, misztikusan. Ez az egyház kincse. Ez a mi kincsünk is, hogy dicsőíthetjük az Istent. Napról napra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra. Nagyon jól tudjuk, hogy az egyházi közösség nem angyalok, hanem emberek gyülekezete. Miben vagyunk mégis mások? Miben más az egyházi közösség? Abban, hogy az egyházban élők nem csak a maguk boldogságával törődnek, hanem a másokéval is. És ezért készségesek a szolgálatra. Azaz nem csak részesülni akarnak a közösség áldásaiban, de vissza is akarnak adni a közösségnek abból a szeretetből, amit ők maguk is megtapasztaltak, és végső soron Istentől fölülről kaptak. Ebben a folyamatban a házasság, a családi élet az Isten dicséretének legelső helye. A családban fogan meg, növekszik a következő nemzeték, de az Isten titokzatos krisztusi szeretete is. Ezért mondja Luther Márton, hogy a szülők az Isten helytartói a családban. Amennyire képviseli az édesapa meg az édesanyja az Isten, annyira lesznek istenesek a gyerekek. Persze azért van kegyelem, de azért van büntetés is. Isten dicsérete a legnagyobb ünnep. Ünnep nélkül, valljuk meg őszintén, meglehetősen sivár lenne az életünk. Nem csak életünk ritmusa, a profán és a szakrális borulna fel, de ünnep nélkül értelmetlen lenne a hétköznapok küzdelme. És az olykor egyhangú munkát sem járná át a várakozás, az ünnepre készülődés különleges öröme. Hiszen várni örömöt maga is öröm. Vannak olyanok, akik minden napot egyformának tartanak. Az egyik megállás nélkül vasárnap is dolgozik, a másik meg hétköznap is ünnepel kaszinóról kaszinóra járva. A mester így mondja a példázatban, bíborban és patyolatban jár, és minden nap nagy lakomát rendez. Ezek az akarnok, öntörvényű emberek mégis boldogtalanok, mert minden elmúlik egyszer. Az ünnep nem csak a megállás, a pihenés, de egyben a számadás alkalma is. Elszámolni a pénztárban, leszámolni a kötelezettség megszüntekor, kiszámolni meg a küzdelemben alulmaradtakra szoktak, számot adni pedig általában a tudásról elért eredményekről lehet. Tény, hogy önmagunk megmérettetése közösségben történik, hiszen mások sikereit, sikertelenségét látva gondolkodunk el igazán saját életünkön. Vetünk számot önmagunkkal, értékeljük önmagunkat az Isten előtt. Visszaköszönő esendőségünk, hogy általában nem azt nézzük, amit megkaptunk a sorstól, hanem azt hánytorgatjuk fel a gondviselő Istennek, hogy mi az, amit még nem kaptunk meg. A hívő embereket sokan idealistának tartják, pedig a hívő ember nagyon is realista. Csak így zárójelben hadd mondjam, az idealista az ideológiát követ, a keresztény ember pedig a Krisztusát követi. Aki hisz, az realista. Nagyon is realista, mert számol a bűn realitásával. Aki pedig hiszékeny, az meg nem számol az emberi gyarlósággal. Ezért a hívő ember nem kerget ábrándokat, hanem a hit életében megálmodja, odaálmodja az Istent. Aki ugyan ura az anyagvilágnak, de mégsem az anyagvilágba hívogatja az ő teremtményét. Az ő világa a lélek és az igazság világa. Ezért az Istent csak lélekben és igazságban lehet imádni. Ha valaki tehát hívő ember létére mégis ábrándozik, az illúziókat kerget, és könnyen a fundamentalizmus vagy az ultraliberalizmus ingoványos talaján találja magát. Az ünnep a hálaadás alkalma. Hálásnak lenni mindenek előtt azt jelenti, hogy felismerjük Isten szeretetének számos jelét az életünkben. És a naponkénti hálaadás természetességével beleolvadunk az Úristen mindennapos gondviselésébe. Aki így hálaadással eszi kenyerét, annak sem lesz ettől nagyobb egzisztenciális zsíros kenyere, de bizonyára jobban fog ízleni neki a falat, és mindeközben ünnepi pillanatokat teremt a hétköznapokban, nem csak magának, hanem az övéinek is. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Istenünk, hogy rajtunk van atyai szemed. Jól ismered gondolatainkat és kívánságainkat. Tisztíts meg minket minden hamisságtól és képmutatástól, hogy egyedül téged keressünk imádságainkkal, és embertársaink javát szolgáljuk jó cselekedeteinkkel az Úr Jézus Krisztus által. Amen.